a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Úgyból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke, fókuszban természetesen a 2023-as költségvetési törvény javaslat. Javaslom, hogy beszéljünk két fontos eleméről, amelyet csak érintőlegesen hoztunk szóba a műsor első részében, ez pedig a két nagy alap. Rezsivédelmi és a honvédelmi alap tulajdonképpen. Mi indokolja ennek a szükségességét, és hát nézzük, hogy hatalmas volumenekről beszélünk, több százmilliárdos tételekről, a kettő tétel 1600 milliárdot kóstál, és hát ugye ennek forrását is meg kell jelölni, biztonságosan lehet ezeket működtetni.
Hát mindenek előtt azt lehet mondani, hogy egy kormányzat valamilyen témát kiemelten kezel, annak meg kell jelenni a költségvetésbe. A költségvetés egy politikai dokumentum, pénzügyi mutatókra kifejezve egy kormányzati akarat. És politikai célrendszer, küldetés van benne. Ha egy költségvetésben nincs küldetés, akkor tulajdonképpen ez egy sodródó és bukásra ítélt költségvetés. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy jó költségvetés lehet rosszul megvalósítani, de rossz költségvetést nem lehet soha jól
oda-vissza nem megy.
Oda-vissza nem megy, tehát ez nem egy ilyen reverzibilis folyamatról van szó, és mindenütt a világon jellemző az, hogy ha vannak ilyen tételek, akkor kiemelnek ilyen tételeket, ami egyrészt egy pénzügyi alapot jelent, más pedig egy küldetésnek a jelzését. Fontos Magyarországon a emberek életkörülményei, a tartása, a rezsi, ami nem egyszerűen rezsi, hanem egy életérzésnek a kifejezése. A másik oldala pedig a honvédelmi kérdései. Hát nyilvánvalóan egy ilyen világban, ahol hát a szomszédunkban nem csak hogy háború van, hanem tömegpusztítás zajlik, és embereket használnak élő pajzsként. Hát erre föl kell készülni azért valamilyen szinten. És a honvédelemhez tartozik egy sor más kérdés is. Hát ilyen kérdés például a migrációnak a kezelése, a biztonságos kezelése, a határvédelemnek az ügye, ami hát nem egy egyszerű belügyi kérdés, hanem sokkal több a területi biztonságnak a jelenléte. És hát egy modernizációs folyamat kétségtelenül van. Megmutatkozott, hogy azok a 30-40 évvel ezelőtti orosz fegyverek, vagy szovjet fegyverek, mondjuk ki, ezek nem működnek. Tehát kellett valamit csinálni, és hát egy cél, a NATO is követel tőlünk, hogy a költségvetésben a NATO céljainak megfelelően jelenjenek meg azok az eszközök, és azok a törekvések, amelyek a közös védelmi politikának a elemeit jelentik. Tehát az, hogy ez manifesztálódott, ez a fontosságát jelenti. A másik kérdés a rezsis kérdések és a rezsivédelemnek az ügye. A rezsivédelem ügyében a társadalomra a terheket ráereszteni. Ha a társadalomnak nincsenek igazán óriási tartalékai, akkor ez nem lehetséges. És azt pedig nem lehet csinálni, ez bebizonyosodott már többször a költségvetési dolgoknál, hogy megpróbálnak az ilyen rezsi ügyeknél rászorultsági elveket érvényesíteni, hogy majd a szegények beadnak applikációt arra, hogy ők mentesüljenek, és akkor nekik majd jobb lesz. Hát ez szinte megoldhatatlan feladatok elé állítja az ezzel foglalkozó szervezeteket. Másrészt egy olyan, hogy mondjam, etikailag is nehezen elfogadható szegénységi bélyeget ad, ami hát nem tartja egybe a társadalmat, tehát inkább társadalmat szétvívő erő. Ez, ha a lakosságra irányítjuk ezeket a tételeket, akkor ezek közérzeti hatásokat is hoznak a pénztárcán túl. Természetesen ezeket a pénzeket elő kell teremteni.
És akkor itt jön ugye a forrás oldal része, a kormány szándékai szerint ezt az extra profit külön adókból teremti elő. Ugye idén 800 milliárd az előirányzat, ővele pedig 1000 milliárdos tételről beszélünk.
hát mondom, hogy a költségvetésnek az adóbevételi oldala az ennek a 200-szorosát, egy óriási különbség van, mert hát a GDP az olyan 66 ezer milliárd, fejből mondom a jövő számot, és a költségvetés is hát olyan 35 ezer milliárd, fejből mondom, nem akarok ebbe hibázni lényegesen. De hát nagyságrendileg a fele a GDP-nek a költségvetési bevételként van, és akkor még van az Európai Uniós forrás, ahova azért befizetünk, kis az idén olyan 600 milliárd körüli tétel van, és ez a rezsicsökkentésnek az alapjaira két lehetőség van. A simába fűnyíró elv, azt hiszem mind a ketten emlékszünk még arra, hogy ezeket a dolgokat úgy rendezték, hogy egységesen mindenki számára
általános adóterhelés, általános
közterhelésre csinálták, nem működött. Hát látható volt, hogy nem működött, és hát tulajdonképpen azokat is megnyírta, akik ezt nehezebben viselték el, és azoknak is segített, akik ezt játszva kifizették. Tehát kontraproduktív volt. Ezt nem akarja sok közgazdász elfogadni, de nem jó, hogyha ilyen különbségekkel működtetünk.
És egyébként most jó helyekre céloz a kormány?
Nézze, a dekára milliméterre kimérni, hogy ez most pontosan hogy fog működni, biztos, hogy lesznek, akik mindent megtesznek, hogy elkerüljék ezt. Én a szót sem szeretem, az extra profit dolgát, tehát inkább azt mondanám, hogy láthatóan van néhány olyan szektor, ami a COVID utáni és a COVID előtti és a COVID alatti időszakban nagyon jó jövedelmekre tett szert. Hát a bankszférát azt azért láttuk, a közgyűléseket, meg hallhattuk a számokat, hogy milyen számok érkeztek erre vonatkozóan.
Hát ugye egy év alatt a bankszektor megduplázta a nyereségét, ha mondjuk a 2021-es adatot nézzük a 20-assal ebből a szempontból, tehát mondjuk ez egy olyan céltábla, ami
amire elég könnyű eltalálni ezt a... Aztán ugyanígy az olaj- és gáziporban érintettek is, hát ezen nyilvánvalóan keresnek. Tehát ez a pénz szerintem lehet, hogy sokan most meg fognak kövezni érte, helyes, hogy differenciáltan van a társadalomra, és nem a általam használt sűrű, fésű, fűnyíró elvnek a dolga, amiben bele tartozik az is, hogy azért a virágon is áttolják a fényűrőt, ha nem figyel egy kicsit erre az illető. Tehát ez most fölvállalta ennek a feszültségét. Biztos, hogy ebben fog járni feszültség, biztos, hogy fogják tudni ezt produkálni. De hát azért a dolog csak elegánsabb, meg befogadhatóbb, mint mikor azt mondja valaki, hogy gyere be egy szegénységi bizonyítványal, és akkor 3 forinttal olcsóbban kapod meg ugyanezt a cuccot, vagy próbálj megcsalni, és nem baj az, hogyha egy Mercedes terepjáróval hozott be az erre vonatkozó tanúsítványt, hogy te szegény ember vagy.
Elnök úr, vannak közben forrongó ágazatok, egészségügy, oktatás. Mit lehet kiolvasni a törvényjavaslatból? Hogy járnak jövőre ők?
Hát a nominális számok alapján nyilvánvalóan jelentős fejlesztés van az egyetemi területen, ez gyakorlatilag megindult. A középiskolai és az elemi iskolai rész, tehát egy alapfokú oktatás, középfokú oktatás világában tényleg óriási feszültségek vannak, és nagyon hősies munkát folytatnak a pedagógusok, de hát a másik oldala is ezzel kapcsolatban fönnáll, hogyha a gyerekemet nem tudom elhelyezni, és nem vigyáznak rá, akkor én hogy fogok dolgozni és értéket teremteni? Ez meg a másik oldala ennek. Az egyetemi átalakulásról elfogult vagyok, mert én a Szegedi Tudományegyetemen a amellett, hogy tanítok az egyetemen, és egyetemi tanára vagyok az egyetemnek, meg Debrecenben tanítok. Medőváltás úgy tűnik, hogy bevált. És az egyetemek lenyugodtak ebbe a tekintetbe.
A sokat kritizált modellváltás, akkor ezek szerint összejön?
Úgy tűnik, hogy a sokat...
Talán most kevesebbet is beszélünk róla, valószínű akkor, hogy nincs olyan...
A feszültség alapvetően most az alapfokú és a középfokú oktatás területen van. Tényleg óriási túlterheléssel dolgoznak a pedagógusok. Tényleg indokolt a fizetésüknek a rendezése, mint ahogy erre sor került a egyetemeknek a szintjén. És hozzá kell tennem, hogy hát ennek a részeként kell valamit ebben kapcsolatban tenni.
Na és kik lesznek a nyertesei a 23-as költségvetésnek? Mit lehet kiolvasni a számokból?
Hát a nyertesei egységesen az ország lesz, hogyha megússzuk. Tehát én erre azt...
Hát a... most ugye a külső körülményektől függünk sajnos.
Úgyhogy ezt megússzuk. Ha az inflációt valamennyire lejjebb tudjuk vinni, tehát egy 6% környéki, 7% környéki infláció, hol vannak már azok a vérmes remények, amik azt mondták, hogy külföldiek mondták, tehát szakértők, hogy 3,5%-ra visszamegy már jövőre az infláció, és hát ez egy nagyon elviselhető dolog lenne. Nyertesé lehetnek a családok, a családvédelem ebbe a tekintetbe. Nyertesé lehetnek azok, akik a rezsicsökkentésben érintettek, és ezt fenn tudjuk tartani. Hát ennek is nyilván megvannak a maga feltételei. Nyertesé lehetnek a nyugdíjak reálértékével kapcsolatos. És hát nagy nyereség volna az egész országnak, ha ezt az ikerdeficit problémát meg tudnánk oldani. És nyerteseink lennénk abban a tekintetben is, a beruházási piacon egy sokkal jobban előkészített, koncentrált, centralizáltabb és megkockáztatom bölcsebb vezénylés zajlana le. Van hova visszalépni itt, hiszen itt óriási másodikak vagyunk, azt hiszem az írek mögött Európában ebben a számsorban. És hát nyertesei lehetne, hogyha van bennünk elég bátorság, mondom én, talán nem nagy képűség, hogyha az államháztartási modernizációt tovább lehetne folytatni, az állami vezénylésnek a csatornáit. Egyébként számomra egy kellemes, meglepő hír volt az idei, most a reggel az IMD-nek az értékelése, hogy Magyarország.
Igen, előre léptünk a versenyképességi
listán. És nem is keveset, és a jobb pozícióban vagyunk, mint az európai velünk versenyző partnereknek a másik világa is. És hát, és nyertesei lehetünk annak.
Pedig arról volt szó, elnézést, hogy megszakítom, hogy most ugye ebben a rendkívüli helyzetben a versenyképességi ranglistákat nem is készítik el igazából, ugye volt egy ilyen aggodalmas megállapodás, de hát most nyertünk, úgyhogy jó, hogy elkészítették.
Hát aki erősebbeknek, azok mindig annak fúj a szél. Tehát azt csinálja meg, hogy neki milyen legyen a versenyképességi rangsora. Hát jellemző volt, Párizsban voltam egy konferencián, és engedje meg ennyi személyességet. Én számvevőszéki elnökként sokszor voltam a Court of Auditorsnak az épületébe, vagy Cordeconnak az épületébe. Ez egy pazarpalota. És akikkel én együtt kezdtem, azok mind táblák a falon. Szegen, folyosó, akkor egy másik régi ismerősnek, barátnak, partnernek róla elnevezett könyvtár részlet. De megjelent ugye a Nemzeti Banknak az elnöke, és hát elmondta a dolgait, és hát mondta, hogy hát 162%-os lesz a hiány Franciaországban, de vannak, akik rosszabbak. Hát nézzék csak a deficit, tehát a halmozott deficit rossz. Nem a hiány, hanem a deficit, tehát a GDP arányos államadóság. Hát ez is csak egy mutató. Tehát én nem vagyok így, egy kis ország ezt nem vagy egy közepes országban Magyarország.
Ja, hát jó van a franciák helyében lenne, hogy hát azért egy 60 milliós nagyon erős gazdasági bázis ennek az ország. Hátra maradt még egy pár percünk, és egy témát még nem említettünk, csak utaltunk rá, ez pedig az Európai Uniós pénzek helyzete, hogy a közvélekedés szerint ezek a pénzek nem mennek, holott egyébként persze jönnek a kohéziós források, de az kétségtelen, hogy a helyreállítás alappénzeit nem kapjuk. Tavaly egy
meg cirka... nem született döntés a további évekről sem.
Igen, tavaly cirka 300 milliárd forintot nem kaptunk meg, ami ugye az első részévnek lett volna a dotációja. Ugyanakkor a 23-as költségvetési törvényjavaslat számol az Európai Uniós pénzekkel, és effektíve a helyreállítás alap forrásaival is. Legyünk ilyen ambiciózusak?
Ezzel kapcsolatban a költségvetési tanács szkeptikus volt, és azt mondta, hogy ezekkel a pénzeknek a biztonságos kézbetartása, amit mi, tehát ezekben a kifizetésekben több óvatosság kellene. Hogy a tárgyalások hogyan állnak?
Hát alakult egy szaktárca, kifejezetten erre a cél, legalábbis most ugye ezt megcélozva, erre fókuszálva.
Előbb-utóbb oda kell adni nekem ez a véleményem. Nem lehet ezt a végtelenség, ezt a szituációt fenntartani. Idén 450 milliárd, azt hiszem, amit kellett volna a helyreállítási alappénzeiből már megkaptunk, és hát nem döntöttek a következő ciklusnak a...
Tehát a 7 éves költségvetés.
7 éves költségvetésnek a dolgaiban, és hát az meg egy kifejezetten megalázó volt, hogy mint amit a lengyelekkel csináltak, hogy hát papíron odaadják, de csak akkor adom, és tudod lehívni, hogyha ide most lehajolsz, és úgy csinálod, ahogy én ezeket neked diktálom. Tehát ebből adódóan egy olyan szituáció, hogy papíron odaígérnek valamit, de nem jutok hozzá, ez talán még rosszabb, mint az, hogyha így...
És meddig bírjuk uniós pénzek nélkül? Talán ez a legfontosabb
téma. Hát én azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan egy átstruktúrált költségvetéssel, egy fejlesztési források vonatkozásában más piacra vissza kell menni a beruházásokkal. Nyilvánvalóan lesz hatása a magyar gazdaságra, de hát ez a pénzösszeg, ami évente így befolyna, megint egy számot mondok, és ez megint nem a lebecsülő számot jelenti. Ez körülbelül annyi, mint az államadóság finanszírozásával kapcsolatos teher, tehát ez egy 1000 milliárdokban mérhető nagyságrend, egy 60 ezer milliárdos költségvetés mellett. 2017-ben volt az első év, amikor több európai uniós forrás érkezett, mint amennyit a kamattörlesztésére a korábbi években felvett adósságoknál fizetnünk kellett, és ez most egy nagyon lapos, nagyon alul lévő, gyakorlatilag egymást kiegyenlítő folyam pénzösszeg akkor is, hogyha ezek a pénzek, akkor, ha ezek a pénzek rendben érkeznek. Ha nem érkeznek ezek a pénzek, akkor nyilván egy sor dolgot újra kell gondolni. Ha nem jön be semmi, tudom, ezért is megkövezhető vagyok, akkor Magyarország nettó befizetővé válik, mert hát egy 600 milliárdos hozzájárulást azért mindig minden évben kifizetünk, és azért ez a mi pénzünk is, ami oda bemegy, és amit visszakapunk.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, a mérható elemzést, a szakértést, a napvendége tehát Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke volt a mikrofonnál, Szajrai Csabát hallották, hallgassanak bennünket máskor is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.